Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A negyedik témánkhoz érkeztünk, hol a határ a figyelmesség és a tapintatlanság között. Először is megint próbáljuk meghatározni, hogy mit is érthetünk figyelmen vagy figyelmességen. Azért is fontos ezt meghatározni, mert nem tudom, hogy egyet tetszenek-e érteni veled, de a figyelmet vagy a figyelmességet, hogy nem becsülik túlságosan sokra az emberek. Ez, hogy valaki figyelmes, vagy előzékeny, vagy meglát bizonyos dolgokat, ennek úgy nincs nagyon nagy értéke és becsülete, csak akkor szenvedünk tőle, hogyha mi érezzük, hogy mennyire figyelmetlenek velünk szemben, mennyire tapintatlanok az emberek, mennyire nem képesek megérteni, amit szeretnénk mondani, vagy amit szeretnénk képviselni. Azt is mondhatnám még a bevezetőben, hogy sajnos a gyermeknevelésben is hiányzik a figyelemre való nevelés. Ugye, aminek itt a rokonértelmű szava a szorgalomra, a kitartásra, az álhatatosságra való nevelés. Magam is olyan gyerek voltam, akinek nem sok figyelme volt, mert jobban szerettem futballozni mindennél, és olvasni vagy eféle könyv dolgokkal foglalkozni, hát ez valóságos büntetésnek látszott a szememben. Emlékezem, hogy tanultam meg gyermekkoromban a figyelmet, hát ez már jó gyermekkor volt, 16-17 éves koromban, hogy nagyon kemény matematika tanárt kaptunk, aki nagyon határozottan bevasalta a tudnivalókat, és én az ötösről lecsúsztam a négyes felé, hármas felé, hát ugye már botrány volt, hogy kitűnő tanuló egyik tárgyból hármas, hát neki álltam, és kezdtem a matematikát tanulni, ugye a matematikához rettenetes nagy figyelem kell. Hogy ott minden apró lépésre az egyenleteknél újra visszajönni, felgöngyölíteni a hibákat. Hát négyesre felverekedtem magamat, de láttam, hogy hát még ez is kevés, és akkor, mint aféle furfangos gyerek, aki meséken nevelkedett és a leleményes mesehősöktől elsajátította az ügyeskedést, a matematika tanárunk sakkozó volt. Hát én elég jó sakkozó voltam, elkezdtem komolyan sakkozni, megvertem a tanárt, és a tanár soha nem mert négyesnél rosszabbat adni. Így tanultam meg a figyelmet közvetett úton, hogy egy-másfél évig gimnázium harmadik-negyedik osztályában, bár tudtam, hogy belőlem soha matematikus nem lesz, vagy ilyen pályára nem megyek, de nagyon odafigyelni matematikai, logikai dolgokra, ha nem késő, még 16-17 éves korban is lehet erre az embernek, és hogyha nem késő, önmagát nevelni, ha már mások nem nevelték. Nem nagyon nevelik a gyerekeket figyelemre. Itt a kis kísérő lapunkon, ami most minden előadáshoz járul, tetszenek olvasni Simone Weil francia gondolkodónak, akinek most már több kötete is megjelent, ez volt az első gyűjteményes kötet, ami személyes és ami szent címmel jelent meg még a 80-as években, és ő is tanár volt, és a figyelemről a következőket írta. Legtöbbször a figyelmet holmi izommunkával tévesztik össze. Ha azt mondjuk, most pedig ide figyeljetek, láthatjuk, hogy a gyerekek homlokukat ráncolják, visszafogják lélegzetüket, megfeszítik izmaikat. Ha 2 perc múlva számon kérjük tőlük, mire is figyeltek, szót se tudnak felelni. Egyáltalán semmire se ügyeltek, semmire se figyeltek, csupán izmaikat tornáztatták. 20 perc odaadó figyelem minden fáradtság nélkül többet ér, mint 3 órás homlokráncoló, nekikeseredett szorgalom, mely a kötelesség teljesítés önelégült érzésével jelenti ki, most aztán alaposan dolgoztam. Van valami a lelkünkben, ami a valódi figyelemnek sokkalta inkább ellene szegül, mint testünk a fáradtságnak. Ez a valami sokkalta közelebb van a rosszhoz, mint maga a testünk. Ezért valahányszor valóban figyelmesek vagyunk, egyúttal valami rosszat is megsemmisíthetünk magunkban. Nagyon mély gondolatok. És ezeknek a gondolatoknak az adja a hitelét, hogy ez a szerző, aki maga is tanár volt, és a 30-as, 40-es években tanította Franciaország kisvárosaiban a gyermekeket, egészen különös oktatási módszert vezetett be. Nem kérte számon a könyveket, a fárasztó, hosszú, pozitivista tananyagokat, hanem a gyerekeknek tényleg a legeslegfontosabb dolgokról beszélt. Ókori szerzőket idézett nekik, Homérosz, Szofoklészt, Szokratész, Plátont, a Bibliát, és megfigyelt, hogy a gyerekek odafigyelnek. A gyerekeket ez érdekli. A gyerekeket nem az evolúció érdekli, a gyerekeket nem az a sok száraz irodalmi elemzés érdekli, hanem a nagy művek és a nagy gondolatok érdeklik. Ugye itt már érezzük azt, hogy hogy mennyire fontos a nevelésben a figyelem érvényesítése, mert egy egész életre kihat. Hogy egy ember milyen ember lesz, mire figyel, mi lesz az értékrendje. Szóval érezzük, hogy a figyelemnek tulajdonképpen egy rokon értelmű szava, és a Bibliában is rokon értelmű szava a tisztelet. A tisztelet. Ugye az a figyelmes ember, aki a másikat tiszteli, akinek a másik lénye mond valamit, a másik lénye fontos, aki nem tud elmenni a másik mellett, mert magának a másik embernek a személye fontos neki, független attól, hogy az az ember ad-e neki valamit, vagy sem, jó vele, vagy sem, ismeri-e részletesebben, vagy sem, de a másik ember lénye, a személye fontos a számára. És hogyha már így vettem fel a kérdést, hogy ugye milyen fontos az életben a tisztelettudás, a másikra figyelés, az emberek megbecsülése, az emberek értékeinek a tudomásul vétele és elősegítése, akkor azt mondhatjuk, hogy erre sem pazaroljuk az előadást, hanem nagyon is kötelezve vagyunk egy ilyen előadásra, hogy a Biblia mit mond a figyelemről és a figyelmességről. Na hát vágjunk bele a témánkba. Sok ember azt mondja, hogy ő azért nem képes igazán figyelmes lenni, mert szétszórt. Mert az élet gyors, rohanó, nincs idő arra, hogy összeszedje magát. Az emberek dekoncentráltak, tehát szétszórtak. Hát a figyelemhez idő kellene. Ez igaz. Valóban a figyelem az egy békés, nyugodt, de határozott odafordulás a másik ember felé. Az űzött ember, vagy a túlterhelt ember, vagy a békétlen, zaklatott, nyugtalan ember nem lehet figyelmes. Ideig, óráig lehet, meg a barátjára figyelhet, meg akit szeret, arra figyelhet, de ez nem annyit jelent, hogy figyelmesség. Ugye ezek a dolgok, amikről itt beszélünk, többször elmondtam már, a Bibliában ezek a jellemvonások, egyáltalán a jellem, a Bibliában az a jellem, ami szokássá érett tulajdonságok összessége. Tehát nem pillanatnyi megnyilvánulások halmaza a jellem, hanem szokássá érett tulajdonságok összessége. Na most ez igaz, hogy a figyelemhez idő kell. De éppen ezért kell nekünk kiindulni ebből a kérdésből, hogy hát ez Isten, aki megteremtett bennünket, és aki látta az egész világtörténelmet előre, Isten nagyon jól tudta, hogy nekünk az életben időre van szükség. Olyan időre, amelyben feltöltekezhetünk, lecsillapodhatunk, megnyugodhatunk, és ami bennünket képesít arra, hogy figyelmes emberek lehessünk. És ezért itt az első pontnál néhány Biblia verset hadd idézzek önöknek, hogy mennyire fontos dolog tudatosítani az ember időbeliségét. És hogy mit kezdjünk az idővel. Mert hogyha az időt jól kihasználjuk, hogyha beosztjuk az időt, ha szorgalmasak vagyunk, ha megragadjuk a dolgok végét, el tudjuk végezni a magunk dolgait is, de tudunk figyelni más emberekre is. Pál apostol szavát idézem először az Apostolok cselekedetei 17. fejezet 26. verséből. Pál apostol, amikor Aténban prédikált, akkor ezt is mondta ennek a filozófiát szerető aténi tömegnek, voltak ott sztoikus és epikúreus bölcsek, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy előre megszabta itt lakásunk idejét és itt létünk határait. Mint hogyha csak 1800 évvel később egy nagy német bölcselőt hallanánk, Immanuel Kantot, aki azt mondta, nem Arisztotelésznek van igaza, aki 10 kategóriát állított fel. Összesen csak 2 alapkategória van, az idő és a tér. Minden ember időben és térben létezik. És Pál apostol is ezt mondta, hogy Isten megteremtett bennünket úgy, hogy megszabta itt lakásunk idejét és határait. Tehát Isten nem úgy teremtett meg bennünket, hogy a legalapvetőbb kategóriákról ne adott volna útmutatást és tanítást. Isten elmondta az embernek, hogy az idővel hogy gazdálkodjék. Sokszor elmondtam én is már, de ne haragudjanak, hogy ilyen sokat ismétlem a Mózes második könyve 20. fejezet 8. versétől a 11-ig a 10 parancsolat 4. parancsolatát. Ez nem valami vallási elfogultságból van így, vagy valamilyen ilyen buzgalomból. Nézzünk ennek a kérdésnek a mélyére, hogy a 4. parancsolat miért beszél olyan részletesen az időről. Miért rendeli el, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, tehát hogy jól beosztad az időt, legyél szorgalmas, és ne pecséreld el az időt, és összefogott legyen az életed. Amit el akarsz végezni, azt végezd el minden dolgodra, igaz ez, végezd minden dolgodat, nem csak a kenyérkereseti munkát, De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, mármint munkát, létfenntartó munkát, mert ezt a napot adta Isten arra, hogy te feltöltekezzél, hogy megnyugodjál, hogy megpihenjél. Na hát itt vagyunk a mi kérdésünknél. Ha az ember nem helyezkedik bele egy olyan életrendbe, egy olyan életritmusba, amelyben szabályos váltakozása van a munkálkodásnak és a megpihenésnek, tulajdonképpen az ember nem tanulja meg a figyelmet. Az az ember, aki mondjuk állandóan dolgozik, vagy aki tetszés szerint csak akkor pihen, amikor már nagyon kidől a sorból, ugye az nem tanul figyelmet. Figyelmet úgy lehet tanulni, mert tanulni kell a figyelmet. A Biblia szerint az ember természeténél fogva énközpontú ember, tehát magára figyel. Nem másokra figyel. Az emberi természet önző, tehát mi magunkra nagyon is figyelünk, de hogy másoknak mivel tartozunk, arra bennünket tanítani kell. És az ember tanítani csak úgy lehet, hogyha az ember odafigyel. Hát Isten ezért adott egy külön napot, hogy az embernek a figyelmét csiszolja. Egyáltalán, hogy a figyelmes életre változtassa át az ember életet. Igen, a figyelemhez is egy valóságos megtérés, újjászületés kell, mert addig, ameddig az önzés az Úr az életünkben, addig magunkra figyelünk, illetve a világra csak annyiban figyelünk, hogy mit tud nekünk adni. Ezt nevezte Kierkegaard, a dán bölcselő, esztétikai embertípusnak, és azt mondta, hogy a modern korban nagyon sok ilyen ember lesz, aki úgy tekinti, hogy a világ azért van, hogy őt szolgálja. Tehát az embereknek mindig elvárásaik vannak másoktól és a világtól. És ebbe Kierkegaardnak nagyon igaza volt, ezt látjuk. Az utóbbi 150-200 évben ez az embertípus fejlődött ki, főleg ugye a fejlettebb államokban, tehát Amerikában és Európában, hogy az emberek többsége arra figyel, hogy ő mit kaphat a világtól, és hogy szipolyozhatja ki a világot az egyéni élettől a gazdasági, társadalmi életig, és ezért jutottunk oda, hova jutottunk, hogy egyénileg is mindenki mind többet akar, és arra figyel, hogy neki mi jár, arra már nem, hogy a másikat mi illeti meg, és a gazdasági növekedés mögött is egy önpusztító civilizáció környezetszennyezése és világpusztítása áll, tehát egy alapvetően egy figyelmetlen magatartás. Most Isten azért adott parancsolatot, törvényt, hogy el tudjuk fogadni azt, amit a 46. Zsoltár 11. versében mond Dávid, 46. Zsoltár 11. vers, ezt érdemes megjegyezni, ami így szól, hogy csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Szóval az embernek erre rendkívüli módon szüksége van, mert az ember az önzése folytán énközpontú és önmagát isteníti, nyugodtan mondjuk ki a legfőbb érték önmaga, tehát a legnagyobb bálvány önmaga, tehát az ember istenné teszi magát. Ha az ember megváltozik, ha az ember elfogadja azt, hogy a másik embernek ugyanannyi jár, mint nekem, és elkezd egy egészen más minőségi életet, tehát egy figyelmes életet, akkor az ember életében ez úgy mérhető le, hogy alapvetően megnyugszik az ember. Az ember alapvetően elcsendesedik. Az értékek a helyükre kerülnek. De ez nem egy elméleti dolog, amiről én itt beszélek. Isten azért mondta azt, hogy 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodjatok, mely teljes nap erejéig, hogy az ember ezt a gyakorlatban ki tudja próbálni, mert hogyha az ember tud figyelni Istenre, akivel azelőtt lázadó viszonyban volt, és soha nem is akart hallani erről, hogy Istennek vannak jó törvényei, hogyha az ember tud figyelni Istenre, akkor feltöltődik az ember, erővel telítődik az ember, és az az Isten, aki az életét adta az emberért, az az Isten ad erőt nekünk embereknek, hogy mi a másik embert ugyanolyan embernek vegyük, mint mi magunk vagyunk. Igen, tehát ez teljesen igaz, hogy a figyelem megszületéséhez, itt is elmondhatjuk, hogy megtérés kell, az, hogy állandósult legyen a figyelmünk, hogy komoly, kitartó legyen a figyelmünk, újjászületés kell, és erre adta Isten azt, hogy az időbeosztásunkban radikális változásnak kell végbe mennie. Kedves hallgatók, hát úgy az ember nem szívesen beszél így személyes dolgokról, meg élményekről, mert a Biblia több annál, hogy egy valakinek a személyes dolgait állítsuk előtérbe, de csak nagyon röviden hadd mondjam el, hogy hát én gyermekkoromtól fogva érdeklődtem a vallás meg Isten kérdései iránt, és első olvasmányaim is, nem tudom, Kodolányi János regényei voltak, amelyek hát ezt a középkori világon keresztül a kereszténységet próbálták bemutatni. Később a német tanárom azt mondta, hogy ha én meg akarom ismerni a világot, akkor nagy teológusokat olvassak, mondta a 60-as, 70-es évek fordulóján, amikor ez tiltott dolog volt. Később az egyetemen is belopkodtuk a szobánkba ezeket a könyveket, fel is jelentettek ezért, akkor még olyan világ volt a 70-es években, hogyha valakinél Bibliát láttak, egy bölcsésznél, vagy Kempis Tamás, vagy Augustinuszt, akkor azért ment a besugás és feljelentés, hogy hát klerikális ember mit fog a magyar ifjúságon majd nevelni. De én elmondhatom önöknek, hogy 10-20 évi keresés után sem találtam a dolognak a kulcsát. Akkor találtam meg a dolog kulcsát, amikor a Bibliából megismertem ezeket a rendelkezéseket, hogy az Isten a hétköznapi életnek, a gyakorlati életnek az Istene. Istenné nem teóriák vannak, Istenné nem nagy elvek vannak, amiket senki nem tud végrehajtani, hanem Isten egészen aprólékosan, gyakorlatilag bevezeti az embert abba, hogy így éljél. És ha így élsz, akkor megnyugszol, lecsendesülsz, lesz figyelmed, más lesz a közérzeted, és mások lesznek az emberi kapcsolataid, mert nem fogsz gyorsan indulatba jönni, nem fogsz gyorsan haragudni, vagy dübegurulni, hanem az életedet mindig az Isten keze alatt éled, és minden napot az Istentől veszel el, és nagyon vágyakozol arra, hogy egy teljes napot az Istennel töltsél, mert annyi minden van a lelkedben, amit az Istennek fel kell tárnod, és annyi minden kérdés van, amire az Istentől kell várnod a választ ezen a napon. Minden hetedik nap egy valóságos ünnep kell, hogy legyen az életben. Az ember csak így tud megerősödni, csak így tud figyelmes emberré válni. És rögtön mennék is a második kérdéskörünkre, mert nagyon összefüggnek itt az egyes pontok, aminél azt szeretném kiemelni, hogy tulajdonképpen Isten hát bennünket arra teremtett egy szóval, hogy jót tegyünk. Hogy gyakoroljuk a szeretetet, hogy más embereket építsünk. Szóval, ami Tolsztoj olyan szépen mondott az egyik írásában, hogy az ember feladata az, hogy a szeretetet megsokszorozza. Igen, ezért élünk. Az életnek ez az alapja, hogy jót tegyünk. Ennél magasabb érték nincs, ez van a piramis csúcsán. Később, amikor megismertem például Platónnak a műveit, olyan megdöbbenéssel olvastam, hogy az isteni Szentlélek tényleg hogy világosított meg emberek erről az alapvető kérdésről. Platonnak van egy csodálatos mondat, ami így hangzik. Aténi polgárok, nem az élet a legfontosabb, hanem a jó élet. Valósággal megdöbbentem, ez egy olyan egyszerű mondat. Aténi polgárok, nem az élet a legértékesebb, hanem a jó élet. Mert mit ér az az élet, amelyben az ember csak magát látja, csak magának gyűjt, másokkal nem tesz jót, és elmúlik az élet, és akkor ott van az élet végén, hogy most akkor miért is éltem. És azért szeretnék néhány részletet, biztos sokan ismerik a Bibliából ezeket a részleteket, hogy az, hogy a jó élet a legfontosabb, a figyelmes élet, a másokra figyelő élet a legfontosabb dolog, ezt fiatal korban is meg tudja tanulni az ember. Itt van például Mózes első könyve 40. fejezete, csak ezt az egy fejezetet esetlen kell olvasni. Józsefet eladják testvérei Egyiptomba, ismerős a történet. De két dologra nagyon hangsúlyosan felhívom a figyelmet. Józsefet, amikor eladják Potifár házába, nem esik kétségbe, hanem odafigyel, hogy ő ilyen nehéz helyzetben is hogyan tudna emberhez méltóan élni, vagyis jót tenni másokkal. Nem úgy gondolkozik, hogy most én rabszolga vagyok, idegen országba vagyok, hát majd ügyeskedem, hogy többet lóghassak, vagy megtakaríthassam a munkát, vagy henyéjek. Nem így gondolkozik, hanem azt mondja a Szentírás, hogy József dolgozott, József megbízhatóvá tette magát az ura előtt, a keze alatt jó szerencsés lett minden, és rábízott minden Potifár, egy héber rabszolgára mindent rábízott. Miért? Mert látta, hogy ez az ember azért él, hogy jót tegyen. Nem a körülményektől tette függővé az élet filozófiáját, hanem szorultságában, nehézségében, és föl nem adta ezt az alapelvet, hogy jót tegyen. Aztán, amikor bevetik a börtönbe, szintén a becsületessége miatt, ugye, hogy jót tett Potifárnéval, hogy lecsillapította a vágyait, akkor ott a börtönben is olyan csodálatosnak tartom, és a Biblia egyik legszebb mondatának tartom azt, hogy ilyen vonatkozásban, hogy amikor hozzák azt a két rab embert, a főpohárnokot és fősütőmestert, azt mondja, miért olyan komorma a ti orcátok? Micsoda figyelem ez? Micsoda lelki érzékenység? A börtön mélyén is azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne jót tenni. Hát ott pár négyzetméteren és hidegben, rossz helyen túl sok jót nem lehet tenni. Sok ember azt mondja, hogy hát mi jót tegyek én? Nincs pénzem, nincsenek lehetőségeim. Hát olyan vagyonos ember lennék, én akkor osztogatnám ugye a bankokat másoknak. Jaj, csak ne legyenek olyanok, mert akkor nem látják meg magukat úgy, mint ahogy elképzelték. Bárhol lehet jót tenni. Amit soha el nem vehetnek tőlünk, ez az élet alaptörvénye, a szeretet. Ez, ha belső döntése megvan az embernek, jót tehet. És József így tett jót az együttérzésével, a figyelmességével, a részvétével, és ez nyitotta meg a főpohárnok és fősütőmester szívét. Fiatal korban is lehet figyelmes az ember. Ne nyugodjunk bele abba, hogy látunk fiatalokat, gyerekeket, meg sihedereket, akik olyan figyelmetlenek, csak úgy csapdosnak, maguk dolgait intézik, követelődzők otthon a családban, hogy nekik ez kell, meg az kell, de nem szabad belenyugodni. Hanem úgy kell nevelni a gyerekeket, hogy kiskorukban, fiatal korukban is tudatosítsák ezt magukban, hogy mennyi rászoruló ember van a környezetükben, az iskolában is, az osztályban, meg bárhol, ahol csak járnak, kelnek. Tehát a figyelem, a jóttevés, ugye, az bárhol gyakorolható. Itt van a másik nagy példa, a Királyok második könyve 5. fejezetében. Ugye ez a bizonyos Szíriába elhurcolt izraeli kislány, ugye az északi országrészt, amikor állandó betöréseikkel a szíriaiak fosztogatják, elviszik ide Damaszkuszba a kislányt, tehát több száz kilométerre a szülőföldjétől, és az a bizonyos szíriai Naamán, aki halálos betegségbe esik, bélpoklos lesz, és a felesége hát elmondja a családban, hogy micsoda reménytelen helyzetbe jutnak, akkor ez a kislány amikor megszólal. Hát ezért érdemes elolvasni ezt az egész fejezetet. A kislánynak a figyelme, a kislánynak a jó akarata, jót akarása oldja meg az egész dolgot. Egy kislány, ugye ő a helyzet kulcsa viszont. Azt mondja ez a kislány az ura feleségének, hogy Izraelben, a zsidó nép körében van egy próféta, ugye Elizeusra céloz, akit ha megismerne az én uram, akivel ha szemtől szembe állna az én uram, minden kétség nélkül meggyógyítaná a bélpoklosságából. És egyszerűen látni, hogy a figyelemnek micsoda mélységei vannak. Nem egyszerűen csak ad egy tanácsot, de azt úgy adja, azt olyan tapintatosan, de olyan határozottan, annyira kérlelően, mi minden van az igazi figyelemben. Az igazi figyelem az egy magatartás, az nem egy egyszer-egyszer megnyilvánuló fellobbanás, nem egy ilyen etikettszerű dolog, hogy most akkor vegyük észre ezt, azt. Nem, az igazi figyelem az magatartás. A figyelmes ember az bárhol figyelmes. Az nem csak otthon figyelmes, nem csak a szüleivel, nem csak a barátaival, idegen környezetben is, hogyha látja, hogy valami szükséghelyzet adódik, azt mondja, hogy bárcsak az én uram szemtől szembe állna azzal a profétával, és az nagyon szeretem ezt a kis szót, hogy minden kétségnél, tehát kétségtelenül meggyógyítaná őt. Honnan tudja ez a kislány, hogy Elizeus meg fogja gyógyítani, vagy az Elizeus istene meg fogja gyógyítani a pogány főparancsnokot, Naamát? Honnan tudja? Hát azért, mert az igazi figyelem, és ezzel lépnék át a harmadik pontra, az igazi figyelem az mindig az Isten megismeréséből és az Istennel való szoros kapcsolatból származik. Igazi figyelemre nem juthat úgy el az ember, hogy ne ismerné meg Istent, a figyelem Istenét, és ne ismerné meg Jézus Krisztus életéből, hogy Jézus mennyire finom rezdülésekkel tudott emberi helyzeteket reagálni, megismerni, helyre tenni. Igazi figyelem Isten megismerése és az Istennel való kapcsolat, az imádság. Hát ez volt benne ebben a kislányban. Kis gyermekkorában is az ember már a hitnek a feltételeivel rendelkezhetik. Én nem mondom azt, hogy ez a kislány már egy érett, kész, felnőtt, hívő ember volt, de a hit feltételei, alap szövekei ott voltak már az életében. Később feszült rá a híd, ami őt Istenhez vezette. Mit is mond a 113. Zsoltár az Istenről? az egyik legcsodálatosabb zsoltár, rövid zsoltár, sokan meg is zenésítették a zenetörténetben. Kicsoda hasonló a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, de aki önmagát megalázva tekint szét a földön. Milyen csodálatos kifejezés. Isten a hatalmas, az örökkévaló, a mindenható Isten, aki magasságban lakozik, aki távol van tőlünk, de Isten önmagát megalázva tekint szét a földön. És Isten azt keresi, hogy kin segíthet. Tehát Isten a szeretetnek és a legteljesebb figyelemnek az Istene. Ezt, ha valaki megismeri a Bibliából és Jézus életéből, akkor önmaga számára is kötelezőnek érzi, hogy hát ha én Istent követem, ha én Isten félő embernek mondom magamat, akkor a legalapvetőbb dolgokban követnem kell az Isten, például ebben. Nézzük csak meg János evangélium a 3.-4. fejezetében Jézusnak a figyelmét a két nagy beszélgetésében, Nikodémussal, a samáriai asszonnyal. Micsoda figyelem volt ott, semmit el nem rontott, semmi többet nem mondott a kelleténél, amit viszont lehetett mondani, azt kimondta. Mennyire érezte a főember szorongását, az asszonynak a lelki terheit, micsoda készség volt Jézusban, hogy micsoda figyelem, hogy észrevegy, hogy egy emberben mi lakozik. Az igazi figyelem az hatalmas nagy művészet. A legnagyobb művészek azok, akik figyelmes emberek. És a nagy művészet is a figyelemből származik. Borsos Miklós mondta egyszer, talán idéztem már önöknek ezt a történetet, hogy az erdőben járt, és valaki belerugott egy kőbe, és ő megnézte azt a követ, fölemelte, és azt mondta, ez az én legtökéletesebb szobrom. Ennél többet én nem tudtam csinálni az egész életemben. Mert azt a követ a természet, a szél, a víz, mi egyéb évszázadok alatt olyanrá csiszolta, olyanná formált, hogy csak föl kellett venni, szóval csak meg kellett látni. Szokták mondani, hogy a téma ugye a talpunk alatt, vagy az utcán hever. Ez is így van. A nagy művészek nagy alkotásaikat mindig úgy írták, hogy valamit észrevettek, valamit megfigyeltek, egy dolgot, de nagyon mélyen, és abból kipattant az egész alkotás. Jézusnak a figyelme az a legmagasabb rendű, hát hogy mondjuk művészi figyelem volt. Márk 5. fejezet 43. verse. Amikor mindenki figyelmetlen, Jézus hogy mutatja be a figyelmet? Egy olyan eset, aminél nem várnánk, feltámasztja Jairus lányát. Előtte mindenki nevet Jézuson, mert Jézus azt mondja, hogy a lány nem halt meg, csak aluszik. Aztán, amikor feltámasztja a kislányt, akkor mindenki megdöbben, nem tud hova lenni, és nem találja a helyes magatartást. Jézus azt mondja, hát adjatok neki enni. Tetszene kérdezni, hogy mit jelent a figyelem? Egy állandó készenlét, egy állandó éberség, a másik legkisebb szükségleteivel való törődés. Pedig hát egy feltámasztás után ez, hogy adjatok neki enni, hát biztos, hogy nem halt volna éhen, nem, hogyha nem kap egy-két óráig az a kislány. De Jézus annyira pontosan tudta, most nem arra van szükség, hogy itt mindenki álmélkodjon, és mindenki magát igazolja, hogy előbb nevettem még, most meg vagyok döbbenve, hanem adjatok neki enni. Aztán a figyelemnek egy csodálatos megnyilvánulása János evangélium a 20. fejezet 5. és 7. verse között, amit jó lenne, hogyha alaposan elolvastak volna azok, akik a torinói lepellel kapcsolatos, hát mendemondákat terjesztik, és ma is terjesztik, mert a Bibliában ott van, hogy Jézus, amikor feltámadt, amikor üres volt már a sír, amikor Péter és János futott a sírhoz, akkor meglátta előbb Péter, aztán János, hogy Jézusnak a lepedői össze vannak hajtva, és a keszkenő, a szemfedő pedig külön összehajtva és eltéve a helyére. Tehát ilyen lepel nem volt, hogy Jézust egy lepelbe burkolták volna. Volt több lepedő, és volt egy szemfedő. És Jézus, amikor feltámadt, akkor micsoda figyelem, meg micsoda tapintat kell ehhez, hogy Jézus már tudta előre, és számolt előre, hogy meg fogják nézni a sírt. Ugye egy valóságos versenyfutás van itt a két apostol között, nagyon érdekes részlete a Bibliának, hogy természetesen hát János nyeri meg, mert ő a fiatalabb. De nem lép be, mert Péter az idősebb, és neki engedi át a helyet, és ezért először Péter, utána János belép, és a szemük elé egy olyan látvány tárul, ami minden szempontból kielégíti az embernek a norma rendszerét, ugye, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Tehát figyelmes volt. Még erre is figyelt Jézus. Tulajdonképpen a figyelem hol iskolázik? a kis dolgokon. És hol mutatja meg magát, hol lehet leleplezni a kis dolgokon. Nem véletlenül említik a bibliai történetek ezeket az apró dolgokat. Na de azért van egy nagyon nagy történet is a Bibliában. Ez Lukács evangélium a 10. fejezet 25-től a 37. versében található. A figyelemnek egy csodálatos megnyilvánulása, amiről több alkalommal olvashatunk ebben a könyvben, mert az idézett szerzőnek is a legkedvesebb bibliai példázata az irgalmas samaritánus példázata volt. Gondolják meg, hogy ilyen hatalmas példázatot Jézus nem mondott a figyelemről. Ha a figyelemről csak egy valamit kellene kiemelni a Bibliából, én ezt a példázatot ajánlanám. És ebben a példázatban látjuk is, hogy hol a határa a figyelmetlenség, a figyelem és a figyelmetlenség között. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy a példázatban látjuk a fokozatokat, a figyelmetlenség, a félig figyelem és a teljes figyelem lépcsőfokait? Ugye a pap és a lévita is észrevette a szegény félholtra vert embert, aki ott feküdt az árok szélen. De tovább mentek. Tehát ez nem figyelem. Valaki kiszolgáltatott, valaki segítségre szorul. Észreveszik, de nem csinálnak semmit. Ez nem figyelem. Jön a samaritánus, ugye, tehát az a félig zsidó, félig pogány népesség tagja, ugye az irgalmas samaritánus. Ugye a jerikói úton ment át a forgalom Júdából Galileába, tehát ez azért kezdődik így, hogy a történet szerint. Mert valóban ez a példázat egy történetet mond el, ez nem annyira példázat, mint egy megesett történetnek az elmondása. És ugye a történet szerint ez a samaritánus meglátja azt az embert, leszáll az állatáról, bekötözi a sebeit, fölveszi az állatára, elviszi egy vendégfogadóhoz. A vendégfogadóban együtt tölt vele bizonyos időt, mert egy embernek rendkívül fontos az, hogy egy ilyen megalázott és hát egy ilyen rossz helyzetben legyenek vele, és másnap pedig a fogadósnak két pénzt ad, ahogy mondja Jézus, és még azt is mondja, hogy ha visszatérek, ha többet költöttél volna erre az emberre, akkor megadom majd neked. Hát ez a teljes figyelem is. Ez adja meg a választ, hogy hol a határ. A határ ott van, ahol nincs teljes figyelem. A figyelmetlenség ott kezdődik, ahol valamit nem csinál az ember végig. A határ ott van, amit mond Jakab levele 4. fejezetében a Szentírás, hogy aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Még ez az irgalmas samaritánus is követhetett volna el bűnt, hogyha az egyik fokozaton ott hagyja azt az embert. Mondjuk csak elviszi a vendégfogadóba, azt ott leteszi. Ez nem a figyelem teljessége. Ez nem a gondoskodásnak a maximuma. Tehát látjuk azt, hogy a figyelem az valahogy a teljes szeretet. Szóval a figyelem az nem csak tisztelet, az nem csak udvariasság, nem csak gondoskodás, hanem figyelem, ha valaki figyelmes ember, vagy azt mondjuk, hogy ez, igen, ennek az irgalmas samaritánusnak mindenre volt gondja és figyelme, akkor azt mondjuk, hogy ő betöltötte a szeretet törvényét. A szeretet törvényének nem betöltése az, hogyha észreveszünk valakit, még mindig nem betöltés, hogyha bekötözzük a sebeket, még mindig nem betöltés, hogyha elvisszük valóban, hanem a legtöbbet tenni, amit az ember meg tud tenni. Itt beszélt Jézus csodálatos módon arról, hogy mi is az igazi figyelem, és hogy a törvény betöltése, hogy mondja a Római Levél 13. fejezetében, a törvény betöltése a szeretet. Ezt egyedül úgy tudja az ember az életben megvalósítani, itt van a 121. Zsoltár, mint egy utolsó igehely itt a 3. pontunknál, hogyha megtanul az Istenre figyelni. Aki megtanul Istenre figyelni, aki megtanult Jézusra figyelni, az az életben nem lesz figyelmetlen. Miért? Mert mindig Jézustól kapja a késztetést, az erőt, hogy hogyan adjon embereknek és hogyan legyen figyelmes. A 121. Zsoltárnak mindjárt meghallgatjuk egy szép feldolgozását, illetve csak egy részletét. Heinrich Schüsstől való ez, szemeimet a hegyekre emelem, németül fog felhangozni, és ez a címe magának a darabnak is. Nagyon érdekes, hogy Schütz hosszú tulajdonképp motettát írt erre a Zsoltára. 10 perc. Hát ezt nem merem most bejátszani, mert 10 perc rendkívül hosszú idő egy ilyen egyetemi körülmények között, és nem szeretem, hogyha zörögnek a papírok meg minden, mert olyan csodálatosan szép és tiszta ez a mű. Miért hatalmas a 121. Zsoltár? Szemeimet a hegyekre emelem, és helyes fordítás szerint így jön ezután, honnan jön az én segítségem? Megtanulni az életben mindig Istenre figyelni. A következő előadáson fogok erről részletesen beszélni, mert ez egy rendkívül fontos dolog, tehát most csak megérintem a témát. Megtanulni az életben nem rögtön átadni magunkat a csüggedésnek. Az irgalmas samaritán most nem azzal foglalkozott, na micsoda bitang világ, hát itt az emberek, mit csinálnak itt az emberek a világban? Lopnak, csalnak, fosztogatnak, és pont nekem kellett ezt meglátnom, és beleütköznem ebbe a dologba. Nem ezzel foglalkozott. A megtanulni Istenre figyelni, ez annyit jelent, hogy ha jön elébem az életben egy esemény, ami nagyon csüggesztő, nagyon lehangoló, ugye jön ilyen elénk, akkor nem a reménytelenség az első lépésem, nem az elcsüggedés az első lépésem, hanem az első lépésem az, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Tudnék, hogy ha emberileg állok ezekhez hozzá, és ugyan észreveszem ezeket a dolgokat, mert nagyon sok ember látja a világ nyomorúságát, észreveszi a világ nyomorúságát, de ott marad a világ bajaival magában, és nem figyel arra valakire, aki a leglehetetlenebb helyzetből is fel tudja segíteni az embert, és ad erőt, hogy mi is úgy viszonyuljunk, hogy a felsegítéséhez hozzájáruljunk. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kedves hallgatók, miért mondja ezt a zsoltáros? Miért nem azt mondja, hogy az én segítségem az Istentől van, aki nagy, hatalmas, mindenben segít? Miért mondja pontosan ezt, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet? Mielőtt felhangoznék ez a zene, itt utalok vissza megint a 4. parancsolatra. Isten azt mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Tekints vissza a teremtésre ezen a napon. Tudatosíts, hogy Isten a semmiből képes volt mindent megteremteni, és az az Isten, aki a semmiből mindent megteremt, a te életednek egy parányi, noha nehéz dolgában szintén latba tudja vetni az ő teremtő erejét. Bízzál ebben! Ha az Isten egy szavával létre tudott hozni dolgokat, és azt mondta, hogy pezsdüljenek a vizek, hajtsanak a növények, és népesüljön meg a föld állatokkal, és legyen ez, legyen az, az Isten ebben a helyzetben tud tenni valamit. Lehet, hogy te nem látod a megoldást, de figyelj az Istenre, keresd az Isten. Hogy említettem önöknek a következő előadáson, amikor éppen ez lesz a témánk, hogy hol a határ a józanság és a reménytelenség között, hogy kell leküzdeni a csüggedéseinket, a kétségbeeséseinket, hogy lehet minden élethelyzetben vagy hogy felemelkedni, de egy ilyen illúzió, vagy nem egy ilyen bemagyaráz, egy valóságos felemelkedés. Hát erről a zsoltárról is többet beszélek, meg egyáltalán erről a kérdéskörről. Most előlegezésül, tehát a 2 hét múlva következő előadás előlegezésül, hallgassunk bele Heinrich Schütz motettájába, a 121. Zsoltára írt művébe, az első 4-5 percet hallgatjuk meg. szívesen lehetne hallgatni Sütszöt továbbra is, mert tetszene kérdezni, hogy micsoda tiszta és mégis milyen magas rendű zene ez. Akit érdekel Sütznek a pályája, itt az egyik kötetben, a Biblia szellemében című kötetben van egy tanulmány Sütz életművéről, középpontba állítva a Jézus hét utolsó szava a keresztván. Kedves hallgatók, hadd térjek a figyelemnek egy különleges válfajára. Ez a negyedik pontunk, és ez a vigasztalás. Az, hogy ember emberen tud segíteni akkor is, amikor cselekedetekkel nem tud segíteni, de mégis valóságos segítséget tudunk adni a másiknak, ez is a figyelemből indul ki. És ez a figyelem jut el oda, amit így nevezünk, hogy vigasztalás. Felírtam Sámuel első könyve 23. fejezetének néhány versét, csak egy kis bepillantás abba, hogy a Biblia mennyire törődik az ilyen apró mozzanatokkal. Jonatán és Dávid, a jövendő király barátságának egy eseménye, amikor egy bizonyos Kehillak nevű város lakosai megtagadják Dávidot, és nem engedik, hogy Dávid a városban maradjon. Ez itt a délvidéken játszódik le. Dávid bujdosik Saul elől, és a várost megszabadította egy másik ellenségtől, de a város bezárja a kapuit Dávid elől, és azt mondja, hogy menjél el a városból, mert jön Saul, és mi nem vállalunk téged. Ő a király, lehet, hogy tébolyult király, de ő a király, és hát távozzál a városból. Dávid itt Júdának a déli hegyei között bujdosik el, és egy erdőben talál szállást. Gondolják meg, hogy másfél évtizedig bujdosott a király elől Dávid. Iszonyatos lelki teher volt ez. A 10-20 éves évei mentek erre rá. Mit tudott itt neki segíteni Jonatán, a legjobb barátja, aki történetesen Saulnak a fia volt? Mit tudott itt segíteni? Semmit nem tudott segíteni, mert a történetekből látjuk, hogy a király megvádolta a fiát, hogy te cimborálsz Dáviddal, hogy te nem engem szeretsz, az apádat, hanem ugye Dávidot szereted. Szóval maga Jonatán is folytonos életveszélyben volt, mert tényleg Saul az eszét veszítette, és sértődékeny volt, haragos volt, kiszámíthatatlan volt, és tulajdonképpen a lelki betegségét ma úgy diagnosztizálnánk, hogy félig meddig skizofrén volt. Sajnos a világban ismerünk néhány Don Juant, és ismerjük a Don Juanizmust is, mint életformát, amikor az emberek azzal töltik az idejüket, hogy ők kinél tudnak nagyok lenni, vagy kinél tudnak bevágódni, vagy kinél tudnak szépeket mondani. Bele azt tudom önöknek mondani, és hát ezért örülök egy ilyen témának, amit hallottam, javasolom, hogy hol a határ a szép és a rút között. Én úgy gondolom, hogy ez nem szép cselekedet, de nem is szépek azok a lányok vagy fiúk, akik külsőleg ugyan szépek, kiszámíthatatlan ember volt. Jonatán tehát látszólag semmit nem tudott tenni. De felolvasnám a részletet, hogy Jonatán mire szánta el magát. Tehát még egyszer mondom, Sámuel
első könyve 23. fejezetében a 14. verstől olvasom. És Dávid a pusztában tartózkodott az erős helyeken, és a Zif pusztájában levő hegységben maradt. És Saul minden nap kereste, de az Isten nem adta őt kezébe. Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kiment, hogy élet ellen törjön, és mikor Dávid a Zif pusztájában az erdőben volt, felkelt Jonatán, a Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősítette az ő kezét az Istenben. És mondta néki, ne félj, mert Saulnak az én atyámnak keze nem fog utolérni téged, és te király leszel Izrael felett, és én második leszek te utánad, és Saul is az én atyám tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek ketten az Úr előtt, és Dávid az erdőben maradt, Jonatán pedig hazament. Micsoda kis apró történet, hát miért került ez bele a Bibliába? És hát tudott segíteni? Hát nem tudott. Az apját áthangolni nem tudta, a dolgokat megoldani nem tudta. De kedves hallgatók, én mégis úgy gondolom, hogy ez a figyelem és ez az együttérző vigasztalás, ez megint arról tesz tanúságot, hogy az ember minden körülmények között tehet jót. Mennyit ért ez Dávidnak, hogy tudta, hogy a tulajdon barátja kiátszva az apjának a figyelmét, áttör a hadtesten, eljön az erdőbe, megkeresi őt, tehát vállal ennyit. És amikor ott van előtte Jonatán, akkor azt mondja, hogy mondja neki, hogy ne félj. Ne félj, mert Saulnak az én atyámnak keze nem fog utolérni téged. Hát ezt honnan tudja? Ezt onnan tudja, mert itt is azt látjuk, hogy Jonatán ismerte az Istent. Jonatán imádkozott az Istenhez, és az Isten megnyugtatta, hogy bár én az apádnak megengedem, hogy ilyen rémségeket tegyen, de Dávid lesz az ország jövendő királya. És azt mondja, ne félj, te leszel a király, én leszek a második te utánad. És Saul is az én atyám tudja, hogy így lesz. Tehát sajnos ezt kell mondanunk, hogy Jonatán tudta, hogy Saul már a lélek elleni bűnállapotában van. Mert Saul az apja mindent tudott, és annak ellenére csinálta a gonoszságait. Tehát kívülről is lehetett látni, hogy belül ő már teljesen megkeményedett. Tehát ezzel vigasztalja is, szövetséget kötnek és hazamennek. Majd tetszenek látni a vetítés során, hogy ugye a nagy mesterek, a nagy mestert, Rembrandtot megfogta ez a jelenet, és ábrázolta. Még ez egy kis történet, 3-4 vers, de mégis ábrázolta, mert fontosnak látta. Aki egyébként érdeklődik a történet részletesebb kifejtése iránt, a Jó Hír című folyóirat 91/4-es számában 4-5 elemzést is lehet erről a kis történetről olvasni. Mit tanít a Biblia a vigasztalásról és az együttérzésről? Ez mind a figyelemből indul ki. Lehetne még sorolni persze a bibliai példákat, Jeremiás megsegítését Ebed-Melek által, aki kihúzza ugye a ciszternából, ahova bedobják a prófétát. Más eseteket is lehetne idézni a Bibliából, nincs sajnos erre időnk, de azért hadd említsek röviden két esetet, amikor azt látjuk, hogy ahogy a figyelem ritka a világban, az együttérzés és a vigasztalás is ritka a világban. Mit is mondott Jób a barátainak? Nyomorult vigasztalók vagytok mindnyájan. Körülbelül ez a helyzet, hogyha az emberek vigasztalják is a másikat, hogy úgy vigasztalják, hogy még nagyobb kétségekbe döntik. Miért? Mert nincs mögötte igazi figyelem, igazi szeretet, igazi együttérzés, igazi Istentől kapott erő és bátorítás. Ugye az emberi vigasztalás az nem sokat ér, az egy protokoll, az egy etiketszerű dolog. Vagy Jézus Krisztus esetét lehetne még említeni, aki várta szintén az együttérzést, de nem kapta a tanítványoktól. Ugye már 14. fejezet a Getsemáné kertben. De szeretnék tovább menni, és ezután megemlékezni arról, hogy tulajdonképpen az egyik legnagyobb kísértés az emberi életben a figyelem és figyelmetlenség, tapintatlanság viszonyában az, amit itt a kísérő lapon is ilyen alcím vezet be, hogy figyelem és szemérem. Az, hogy a mai világ figyelmetlen világ, vagy tapintatlan világ, ezt megtolthatjuk még egy lépéssel, és azt mondhatnánk, hogy a mai világ ugyanakkor szemérmetlen világ. Különben hát a világ mindig is az volt, de most nagy tömegben, szóval nagy mennyiségben látjuk azt, hogy vagy kiveszett a szemérem, maga a szó is egy olyan lesajnálni való kifejezés lett, és az emberek családban is, de társadalmi együtt élésben is olyan, mintha ez nem is lenne a világon, hogy a figyelem, abba beletartozik az is, hogy az ember szemérmes a szónak az igaz értelmében. Az első Korintusi levél 13. fejezetére azért hívom fel a figyelmüket, már többször is tettem ezt. A szeretet himnuszában van egy olyan kifejezés, amit a mi Bibliánk egy kicsit pontatlanul fordít. 1 Korintus 13. 5. vers első része. A szeretet nem cselekszik égtelenül. Így fordítja a mi Károlyi Bibliánk. Ez szó szerint így van. A szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Emlékezem, volt egy nyári táborunk a szeretet himnuszáról, és hát valósággal újjongtunk többen, hogy hát mind mélyebben és tisztábban megismerhetjük a Bibliát, mert a szeretet himnuszában egy ilyen fogalom is benne szerepel. A szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Igen, mert a szeretetnek egy nagyon lényeges jellemvonás, hogy annyira tiszteli a másik embert, nem a nőt, vagy nem a férfit, embert. Ahogy mondja ide már nem fér ki a Mózes első könyve, első fejezet 26. és 27. verse, hogy teremtette Isten a maga képére és hasonlatosságára az ember, férfiúvá és nővé teremtette őt. Tehát a szemérem az mit tudatosít, hogy mindenki meglátni előr. Világban, ahol mindenki árucik lett, tehát egy kapitalista világban, ahol az emberek eladni akarnak, venni akarnak, üzletet csinálni akarnak, az ember maga is árucik lett. Tehát ez egy második rabszolgatartó társadalom, amiben élünk. Nyilván az ember is árucik lett, tehát ugye a fiatalságnak, ugye a nőknek, a fiatal lányoknak, hát ugye nagyon imbuszuk. De a Biblia azt mondja, a szeretet nem cselekszik a szemére mellett. A fiatalban is, meg a csínos lányban, meg a szemre való valakiben is ne a lányt, meg ne a nőt nézzék, hanem az embert. De csak egyféle módon lehet, úgy, ahogy a Galata 3.28 mondja, amikor elsorolja Pál apostol, hogy ha valaki Krisztusban van, annak nincs férfi vagy nő, vagy szegény, vagy gazdag, vagy szabad, vagy szolga, hanem mindannyian egyek vagytok Krisztusban. Tehát egy hív ember nem úgy tekint a másik emberre, mint egy élvezeti tárgyra. Nem olyan a figyelme, hogy na most én felfigyelek rá, mert jaj de csinos, meg jaj de ilyen, meg olyan, hanem a másik embert, mint lényt, mint szemét tiszteli és szereti. És nem telik ki egy hív emberből olyan, hogy simulékony legyen, hogy a hízelgő legyen, hogy szépeket mondjon, hogy bókokkal vegye le a másik embert a lába, hogy hódítson, ugye micsoda kifejezések ezek. Szóval hogy ilyen egy hívő embertől nem telik ki, holott egy hívő ember is tudja az első Péter levél 3. fejezet 7. verséből, csodálatos Biblia vers különben, a házasságról 4-5 olyan alapdolgot mond, hogyha ezt az egy verset komolyan vennék az emberek, akkor nem lenne válás, és nem lenne sok tönkrement házasság. Ugye ezt a fél mondatot így idézhetem az 1 Péter 3.7-ből, hogy az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tegyetek. De kedves hallgatók, itt is a hol a határ kérdés. Az, hogy én tisztelem a másik emberben az embert, és tisztelem az, hogy ő a gyengébb nem. Itt egy éles határ van, hogy előzékeny vagyok, hogy udvarias vagyok, hogy segítek, de itt egy éles határ van, soha nem lehet átlépni azt, hogy elkezdek udvarolni, bókolni, akkor, amikor tudom azt, hogy a másiknak férje, felesége van, vagy nekem van az. Tehát az a figyelem, ami megilleti a gyengébb nemet, mert a Biblia szerint is megilleti, egy megkülönböztetett figyelem, de azért illeti meg, mert gyengébb edény, ugye az edény a Bibliában mindig az életnek, az ember életnek a jelképe. De ezt a határt soha nem lehet átlépni, és én valahogy úgy gondolom, és ezt így is írtam, hogy ez nem csak ízléstelen átlépni, de mélyen erkölcstelen is. Jézus ezért mondta a Máté evangélium 5. fejezetében, hogy ha valaki csak gonosz kívánság okáért tekint a más asszonyára, az csírájában folytson el magában ilyen érzéseket és ilyen hangulatokat. Ez ugyanolyan, mintha üszkös lenne a jobb kéz vagy a jobb szem, azt inkább ki kell válni, hogy az egész test mégis életben maradjon. Ez a híres jézusi kijelentés értem, hogy inkább vágd le a jobb kezedet, vagy válj ki a jobb szemedet, hogyha ilyet tapasztalsz magadban, mert hogyha nem állsz meg ennél a határnál, hanem túlmész, akkor ez nem csak ízléstelen, hanem erkölcsileg romboló is, oda vész az életed. Sajnos a világban ismerünk néhány Don Juant, és ismerjük a Don Juanizmust is, mint életformát, amikor az emberek azzal töltik az idejüket, hogy ők kinél tudnak nagyok lenni, vagy kinél tudnak bevágódni, vagy kinél tudnak szépeket mondani. Bele remeg a szívem, amikor fiataloktól ilyeneket hallok, hogy hát tudod, a mai lányok azok csak arra vágynak, hogy levegyék őket a lábukról. Hát a mai élet az már nem olyan, mint 10-20-30 éve. Hát a mai életben gyors sikerekre kell törekedni. Én azt tudom önöknek mondani, és hát ezért örülök egy ilyen témának, amit hallottam, javasolni, hogy hol a határ a szép és a rút között. Én úgy gondolom, hogy ez nem szép cselekedet, de nem is szépek azok a lányok vagy fiúk, akik külsőleg ugyan szépek, de a külső szépség nem párosul egy belső meggondoltság, egy belső szépséggel. A Biblia használ ilyen szavakat, mert a szépség az különben nagyon megfoghatatlan fogalom lenne. A szépség az egy erkölcsi kiegyensúlyozottság. A jellem szép, a küzdelem szép, ezekre mondja a Biblia, hogy szép. Erről nagyon szívesen beszélnék, és akkor erre a témára is több időnk jutna. Most azonban tovább kell mennem. És ezután már egyetlen egy része maradt az előadásunknak a vetítés előtt, de itt szeretném felolvasni befejezésül a példabeszédek könyve 17. fejezetét, megint csak annak illusztrálására, hogy hol szoktuk mi olyan óvatlanul átlépni a határt a figyelem és a tapintatlanság között. Ez a vers tökéletesen kielégíti ezt a feltételt, hogy ezzel lehessen valamit megvilágítani. Példabeszédek 17. fejezetének 9. verse így hangzik. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosokat is. Még egyszer olvasom. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosokat is. Kedves hallgatók, ez mindannyiunkat, azt hiszem, szíven találó ige. Mert ugye a figyelembe az is hozzá, az is beletartozik, hogy észreveszünk dolgokat. Nyilván az emberi természet milyen dolgokat vesz észre, elsősorban a rossz dolgokat. A rossz dolgok megfigyelésére nem kell tanítani az embert. A jó dolgok megfigyelésére hosszú küzdelmekkel kell tanítani az embert. És nagyon csekély az eredménye, nagyon megfoghatatlan az előrehaladás. Most mit csinál még az ember azon kívül, hogy észreveszi a rossz dolgokat? Tárolja ezeket. Nem csak észreveszi, ez bejön, megkapja a címkét, ez egy pontos könyvtár van az emberben, egy óriási mamut könyvtár is ott. Ha valakire ránéz az ember, rögtön már elő is jön. Figyeljük meg magunkat, ez az emberi természet. És mire hajlamos még az emberi természet? Nem csak felismerni a rossz dolgokat, nem csak tárolni, de előhozni is a rossz dolgokat. Hát miről beszélnek az emberek? Miről írnak az újságok? Mi az úgynevezett mai művészet nagy témája? Igazuk van azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy a művészek több embert megölnek, mint a világháborúban vagy a hétköznapi életben. Hát mi az egy művésznek, hogy lepuffantsanak egy, megöljenek, így öljenek meg. Ugye a híres anekdota, amikor Móri Zsigmond 10 000-eket meg akart ölni, az egyik folytatásos regényében, de jelentkezett a hírlapíró, aki azelőtt beígért neki nagy summát, hogy az emberek biztos akkor olvassák ezt a regényt, hogyha jó nagy krimi van benne, ugye század elején vagyunk, és amikor aztán hajóra szállítja azt a több ezer embert, akkor jelentkezik a megrendő, de hogy nehogy elsüllyedjen ez a hajó, mert nem fogok kifizetni ezért annyi pénzt, amit beígértem. Ugye? De hát azért mibe telik egy hajót elsüllyeszteni egy regényben? Nem, semmibe nem telik. És hogy az ember állandóan ezzel foglalkozik, ezt látja, ugye ezt hozzák elő az emberek, végül is nem sok jó dologról beszélünk. Na de most hol válik ez forró kérdéssé? Akkor, hogyha az emberek közötti kapcsolatokban állandóan előhozzuk, ugye mi, mint figyelmes és nagyeszű emberek, hogy mi mindent meg voltunk képesek látni, ugye előhozzuk ezeket a dolgokat, ez a Biblia szerint a legteljesebb tapintatlanság, főleg egy embernek felhánytorgatni az azelőtti dolgait, ugye ezt is csak a Bibliából lehet megtanulni. A Biblia azt mondja, hogy Isten a tenger mélységébe veti. Isten, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a vétkeket. A szeretet himnuszának egy másik csodálatos kifejezése, hogy a szeretet nem örül a hamissággal, de együtt örül az igazsággal. Mi lenne, ha az ember a figyelmét arra szorítaná, hogy a jó dolgokat tenné markánsabbá, és mondaná másoknak, és biztos, hogy ezzel jobban lehetne építeni másokat. Mi lenne akkor, hogyha az ember a másik emberben egy lehetséges barátot akarna látni? Ezért írtam ide János evangélium a 15. fejezetét, abból is, hogy a 12. versektől kezdődnek Jézus csodálatos kifejezései a barátságról. Azt mondja Jézus, hogy én barátaimnak hívlak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. Én barátaimnak hívlak titeket. És senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért. Na hát mi ne úgy adjuk az életünket más emberekért, hogy villogunk, csillogunk, hogy mi mindent veszünk észre, mi mindent tudunk helyre tenni és bírálni, kritizálni, hanem úgy adjuk az életünket, hogy támogatni és segíteni tudjuk a másik ember, és még azelőtt is, akit eddig nem ismertünk, vagy akivel most jövünk kapcsolatba, azelőtt is úgy beszéljünk, hogy az az ember lássa, hogy mi egy lehetséges barátja lehetünk. Csodálatos nagy dolog a barátság, erről se tudok hosszan beszélni, de erről is most egy nemrég megjelent könyvben olvashatnak egy nagyon színvonalas jó fejezetet, Szabó Attilának a Létkérdések emberi kapcsolatok című kötetében egy külön fejezet van a barátságról. A barátságnak az ókori válfajáról ott idézi ugye Cicerót, mit ír a barátságról, Szenekát, más szerzőket, Montaigne-t, és aztán hát mit ír a Biblia a barátságról. Tulajdonképpen miért kell a mi előadásunk végén a barátsággal lezárni a témát? Azért, mert az igazi figyelmet az ember valahogy a gyermekkorától fogva a baráti kapcsolatokban képes elsajátítani. És hogy át ne lépjük a figyelmesség és tapintatlanság határvonalát, azt is a barátainkkal való kapcsolatban ismerjük meg igazán. Mi az olyan emberekkel, akik távol vannak tőlünk, sok rosszat képesek vagyunk megengedni. De aki a barátságban megtanulja, és majd felnőve az Istent kapja meg legnagyobb barátjának, hiszen Jézus mindenkinek a barátja akar lenni. A barátainkhoz ugye a legelevenebb kapcsolat, ami hozzájuk fűz, az micsoda? Az, hogy méltó lenni a barátságodra. Ugye szoktuk is ezt mondani. Én szeretnék méltó lenni XY barátságára. Méltónak lenni a barátságra figyelmességgel lehet. Méltónak lenni a barátságra nem azzal lehet, hogy elhalmozzuk egymást ajándékokkal, vagy anyagi dolgokkal, vagy beprotezsáljuk ugye egyik a másikát ide-oda. A barátság is apró szeretet rezdülésekből épül fel, mint Dávidnak és Jonatánnak a barátsága. Ha valaki megtanulja ezt, és az Isten elfogadja a legnagyobb barátjának, úgy, ahogy Jézus Krisztus ajánlkozott barátnak, annak az embernek az életében biztos, hogy egy idő után szokássá válik az, hogy minden emberrel úgy viselkedik, mint lehetséges barátjával. Mindenki iránt figyelmes lesz. Mindenkiben keresi azt, hogy először mi az a pont, az az igazi, az a minőségi pont, ahol lehet érintkezni azzal az emberrel. Az életben a minőséget mindig az igaz pontok találkozása szerzi. Ha valakiben valamit felismerünk, mint egy igaz, szép jellemvonást, és azon a szinten próbálunk vele kiépíteni kapcsolatot, amitől távol van az érdek, távol van a feltűnősködés, a hiúság, az igazi pontokon. Az emberi életben tulajdonképpen ezért szenvednek sokan a magánytól, a világidegenségtől, mert ezeket az igazi pontokat nem figyelik meg, vagy nem ezekre építenek rá. A barátság is egy csodálatos dolog különben az életben, mert nem tudom, hogy megfigyelték-e, hogy ha már úgy visszatekinted az ember 10, 20 vagy 30 évre, nagyon sok barátság átminősül. Sokszor szomorkodunk, hogy bizonyos barátainkkal 10 meg 20 éve mennyit beszélgettünk, hát egész fél éjszakákat átbeszélgettünk, és hogy mennyire jól együtt voltunk, és hát most meg fél évente egyszer. Van egy kedves professzorom, akivel hetente találkoztunk 2 éven át az egyetemen, és ő a nagy professzor barátságába fogadott bennünket. Aztán kirepültünk az iskolából, utána találkoztunk havonta, 2 havonta, most jó, hogyha fél évente, 1 évente találkozunk. Egyszer felhív telefonon, és azt mondja, így búcsúzik el, tudod, mi akkor is barátok vagyunk, ha csak 2 évente beszélünk. Mert ismerjük egymást. Mert tudjuk, hogy mikor, mire van szükség, mikor kell felvenni a telefont, mikor kell levelet írni. Mi akkor is barátok vagyunk, ha már nem azt a formát éljük, amit éltünk 5-10 meg 15 évvel ezelőtt. De nem csodálatos dolog ez, hogy emberek annyira megismerhetik egymást, hogy néhány gondolat részből, néhány rezdülésből már tudják, hogy a másik mit gondol, mit akar, hogy lehet ebben a jóban segíteni. Nem kell azért sopánkodnunk és panaszkodnunk, hogyha nem minden barátságunk marad azon a szinten, hogy ugyanúgy beszélgethetünk egymással hetente órákat, mint annak előtte. De az igazi barátság megszerezte számunkra azt a csodálatos ajándékot, hogy az igaz pontokon érintkezve egy egész életre, sőt, hadd mondjam azt, hogy az örök életre is egymáshoz közel maradunk. Ez is a figyelemnek az iskolája. Erre is a figyelem vezetett el bennünket. És nyomon követni egy embert az életében figyelmesen, és egy másik emberért felelősséget érezni, és imádkozni emberekért, igen, ez a záloga annak, hogy az ember mindig is örök barátságban legyen a másikkal. Kedves hallgatók, szeretném, hogyha megnéznénk a képeket is, a feldolgozásokat is, főleg Rembrandt az, aki nagyon vágyakozott a figyelemre és a barátságra, és aki meg is festette a figyelmet, és főleg bibliai témák szerint festette meg a figyelmet. Kérnék szépen még egy 10 perc figyelmet, tényleg figyelmet, hogy megnézzük ezeket a feldolgozásokat. Először az előadáshoz kapcsolódó feldolgozásokból József figyelme Lukasz van Leyden rézmetszetén a 16. század elejéről. Miért is dolgozták fel ezt az egyszerű kis részletet nagy festők és metszetkészítők? Ugye bal oldalt ül a főpohárnok, jobb oldalt a fősütőmester, középütt a fiatal József, akinek más dolga nem volt, szóval más nem tudott adni, csak a figyelmet, de ez mindent jelentett. Itt van Rembrandtnak ez a lavírozott tusrajza, ahogy Dávidhoz, a jobb oldalt álló Dávidhoz elmegy Jonatán az erdőbe, megkeresi, és azt mondja neki, ne félj, és te leszel a király, és ne félj az apámtól, mert sajnos az apám megkeményedett a rosszban. Ugye ez is milyen egyszerű rajz, és mégis, aki ismeri a történetet, vagy annak az egész melegsége itt van ezen a rajzon, és Rembrandt ezt nem tartotta feleslegesnek, hogy ilyenre pazarolja a figyelmét, az erejét, mert rendkívüli módon meghatotta és megragadta ez a jelenet. És az emberi életben valóban nagyon sokat jelent a vigasztalás, amelyről a legszebb sorokat talán a 2. Korintusi levél 1. fejezetében lehet elolvasni, amikor azt mondja Pál apostol, hogy minket is az Isten megvigasztalt sokféle vigasztalással, de azért, hogy mi is vigasztaljunk majd másokat, azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalt bennünket. Csodálatos összefüggésekre tapint itt rá az apostol. A következő képen Dávidnak, a megbánást tanúsító Dávidnak ez a belső figyelme, ez se könnyű kifejezni, sem részkarcban, sem festészetben, szintén Rembrandtot látjuk, egy viszonylag kevéssé ismert képe, Dávid kezében ott van a lanta, hárfa, hogy tapasztalatát megénekelhesse, és ott van az a mély belső figyelem. Szóval a figyelem az valami nagyon belső dolog, és ugyanakkor nagyon külső dolog is, a szeretetnek egy csodálatos szivárvány színekben pompázó sajátossága, aminek egyszerre vannak mély gyökerei, láthatatlan mély gyökerei, és magasba ívelő ágai és virágai. A következő képen részkarc, illetve még egy olajfestmény, Dávid, ahogy visszafogadja fiát, Absalont, ugye a lázadása után, és itt is az apának ez a megrendült, együttérző figyelme, hogy átkarolja a gyerekét, akit megbánást tanúsít, később aztán sajnos újra visszatér a rossz mederbe az élete, és nézzék meg Dávidnak az arcát, amit nagyon el lehetett volna rontani, de Rembrandt nem rontott el. Ez az elgondolkozó figyelem, van benne egy bizonyos fenntartás is, mert annyi rosszat kapott a gyerekétől, hogy reménykedik, hogy nem olyan lesz az élete, de teljesen még nem tudja átadni magát a felszabadultság érzésének. És ezután kérem a Rembrandtnak egy csodálatos metszetét, a figyelmet valóban az Istennel való társalgásból, az Istennel való beszélgetésből lehet igazán elsajátítani. Sokszor panaszkodunk arra, hogy nem tudunk imádkozni, mert a figyelmünk ellankad, elkalandozik a gondolatunk. Rembrandt részkarcán látjuk, hogy Dávid mennyire összpontosít, de nem az izmaival, ahogy olvastam Simon Weil-től, hanem a jóság istenéhez fordul, a teremtő istenhez, akinél egyedül lehet szabadulása. Annyira mélyen ott van ezen az egész térdeplő alakon a ráutaltság érzése, de nem a kényszerű ráutaltság érzése, hanem a szabadságban Istenhez fordulásnak az érzése. És Dávid kiönti a szívét, hogy önmaga előtt is tudatosuljon az élete, és az Isten megvilágításában legyen olyan, amilyennek azt látni kell. Aki megtanul imádkozni, az valóban a figyelem iskolájában osztályokkal halad előre. Mert a láthatatlan Istenre figyelni, és az ő ígéreteit magunk elő idézni, és abba belekapaszkodni, ez a figyelmet óriási mértékben növeli, és emberek iránt is a béke, a nyugalom, a figyelem tulajdonképpen ebből a hátországból születik meg, az imádkozó ember hátországából. Menjünk a következő feldolgozásunkra, ami Jézus figyelmére vezet át, Merián 17. századi metszete, ahogy Jézus jön Jerikóból, hatalmas tömeg kíséri, de ő egy embert meglát, egy emberre felfigyel, egy embert szólít, hogy jöjjön le a fügefáról, mert az ő házában lesz maradása. És Jézus észreveszi, egy egyszerű emberi gesztusban, hogy valaki érdeklődik, és így érdeklődik iránta, a megbánásra való készséget, és az élet megváltoztatására való készséget, és akkor Jézus figyelme tökéletes volt, megállt, nem a többi emberrel törődött, egy emberrel törődött, hiszen a figyelem egyszerre minőségi dolog is. Mindenkire egyszerre nem lehet figyelni, de arra az egyre, akire figyelünk, azzal a figyelmünk csodákra képes. És ekkor tért meg Zákeus, és ennek a megtérésnek ez a figyelem volt az előidézője, ekkor bánja meg a saját házában a bűneit, határozza el, hogy akiket megsarcolt, megrabolt, azoknak visszaadja az illetéktelenül elvett vámot, és most újul meg az élete. Következő képünkön az irgalmas samaritánus példázatának néhány feldolgozása áll majd előttünk, ez egy Lucas Signorelli nevű 16. századi olasz mester, a samaritánus, aki észreveszi a félholtra vert és az árokszélre lökött embert. Nehéz, biztos, hogy nehéz ezt kifejezni a festészet nyelvén. Itt egy olyan kicsit szigorú megdöbbenés van ennek az embernek az arcán. Éppen most nézi, hogy éle még ez a szerencsétlen ember, mit tud tenni érte. Szóval küzdenek a festők is ezzel a témával, és a következő képen már át is térünk Rembrandtra, aki annyit küzdött, hogy művek sokaságát hozta létre erről a témáról. Erről az olajfestményről színes képen nincs, csak fekete-fehér. Mit fejez itt ki Rembrandt? A távolodó lévita vagy pap, aki szintén észrevette, de hát nem állt meg. A samaritánus, aki megáll, és éppen most olajjal kötözgeti a sebesültnek a sebeit, és rögtön már viszi is majd állatával a fogadóhoz. A következő kép még egyszerűbb, Rembrandtnak egy vázlata, de nagyon szeretem ezt a vázlatot, mert szinte ebben az egész irgalmas samaritánus története benne van. Ugye éppen az, ahogy felsegíti, hátulról felemeli, talán most akarja a lovára helyezni, de semmi díszlet, semmi más nem köti le itt Rembrandt figyelmét, csak a két ember találkozása. Ha van lehetőségük elolvasni Simone Weil-nek az elemzését, egy csodálatos élmény, amikor így szinte kisarkítva a szavakat azt mondja, hogy mit is figyelt meg ez az ember. Hát mi is volt abban a félholtra vett emberen? Több volt a nincs, mint a van. De az igazi figyelem a nincset is, a hiányt is meglátja, sőt, az igazi figyelem éppen itt vizsgázik, hogy azt hogy látja meg. Két ember, hogy egymásra talál. De aztán Rembrandt végül is ennél a részletnél köt ki, hogy így mondjam, hogy a fogadóba hogy viszi a félholtra vert embert, és hogyan ad neki már pénzt is, ott jobb oldalt látjuk, hogy beszél a fogadóssal, közben a szolgák leemelik az állatáról ezt az embert, és viszik be a fogadóba, persze az emberek is ott kicsődülnek, mert ritka az ilyen látvány, egy kis sötét is van, megvilágítja, érdekes, Rembrandt nem csak olajfestményein tudja ezt a clair-obscur játékot megtenni, hanem az ilyen hát lavírozott tus rajzain is, és megvilágítja ezt a részt. Nézzük meg, hogy ezt hogy dolgozza fel majd részkarcban. Ugyanez a jelenet, de itt már teljesen kidolgozva, 1633-as látjuk a feliratot. No hát, aki ismeri Rembrandt életét, tudja, hogy ekkor Rembrandt hány éves? 27. Fiatalember. És egy fiatalember ilyen képeket készít. Sajnos nincs ennek az olajfestményéről felvételem, Szabó Attilának az Ószövetség a művészetekben című képén, művében van erről fényképfelvétel, de hadd beszéljek most erről, egy kicsit erről a részkarcról. Előtérben itt van a fogadó környezete, egy kutyát látunk, szalmát ott jobb oldalt, háttérben az asszony fölhúzza a vizet a kútból, előtérben a ló, amiről éppen leemelik a szerencsétlen embert, fölül ugye a teste mezítelen. És amit én a legszebbnek találok ebben a képben, a figyelemre és a tapintatra való felhívás gyanánt is, hogy a képnek mégse ez a középpontja. A kép középpontja a fogadósnak és az irgalmas samaritánusnak a beszélgetése. A fogadós, ugye az idős ember, aki már sok esetet látott, ezt is úgy megrodgyanva hallgatja a történetet, de még nem is ez a legfontosabb, hanem az irgalmas samaritánusnak, hogy tetszenek látni, illetve nem látjuk, éppen az a lényeg, hogy az irgalmas samaritánusnak nem látjuk az arcát. Mit akart ezzel Rembrandt kifejezni? Azt akarta kifejezni, hogy a valódi jót tettek, a valódi igazi figyelem az mindig valami nagyon személyes, de ugyanakkor személytelen. Az igazi figyelem mindenkire áldoz. Nem kiválasztott személyekre figyel. Nem megbecsült emberek, akire nagyon odafigyelek. Másokra meg nem figyelek, mert hát azok az emberiségnek nem az első sorába tartoznak. Az igazi figyelem személytelen, és Rembrandt nem is festi meg, vagy nem is ábrázolja ezt az irgalmas samaritánust, mert az igazi figyelem az személytelen. Nem az a lényeg, hogy ki csinálja, mit csinál, hanem maga a kapcsolat a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ki kivel, meg hogy hány pénz, meg stb. Itt az a lényeg, hogy ez az ember a háttérből tesz mindent, nem magát tolja előtérbe, ő teszi azt, ami a dolga. Szokássá vált a figyelem, szokássá vált a megsegítés, a szeretet. Egy másik árok szélen egy másik ember talán azzal is így csinálna. Tehát ezt fejezi ki Rembrandt szinte pedagógiai célzatait, mindenkinek látjuk az arcát. A lovász fiútól a szolgán át a cselédlányon keresztül a megvert emberen, a fogadósnak, mindenkinek portréja van. De úgy mondhatnám, hogy ez a portré ezeknél a személyességeknél egy magasabb rendű személyesség. A személytelen személyesség. Tulajdonképpen ez az életben a legnagyobb. Személytelenül személyesnek lenni, ha értjük mondjuk ezt a paradoxont vagy szójátékot, tehát hogy mindenkire odafigyelni. Ne a személytől függjön a figyelem, hanem attól, hogy mindenki valahogy ebben az életben rászoruló és nélkülöző valamilyen szempontból. A következő képet kérném. Rembrandt megfestette azt is, hogy az édesanyja hogyan jutott figyelemre. Rembrandt korában Hollandiában kifejlődött egy irányzat, egy protestáns irányzat, Mennó tiszteletesről, akit itt látunk középütt, Mennó tiszteletesről, mind a mai napig mennonitáknak nevezik ezt az irányzatot. Egy a kálvinista egyházon belül, de abból kiszakadt vallásirányzat, amely minden estül a Bibliára igyekezte az emberek figyelmét felhívni. Rembrandt édesanyja ül itt, és Mennó tiszteletes nem önmagára hívja fel a figyelmet, vagy nem a vallási közösségére, az egyházára, hanem amikor beszél hitről, Istenről, akkor a Bibliához kéreti, a Bibliához vonzza ezt az asszonyt, és Rembrandt ezt is megfestette külön a következő képen, az édesanyja. Csodálatos portré ez, mert egy idős asszony, egy egyszerű molnár feleség, aki az életét küzdelmekkel, sok munkával töltött el, de figyeljék meg, hogy Rembrandt mennyire ismert át. Beszéltem egy festővel, és azt mondta, hogy az édesanyámat szerettem, de soha nem tudtam megfesteni. Az apámat megfestettem, de az anyámat nem tudtam. Nem olyan egyszerű dolog ez. De Rembrandt miért tudta megfesteni az édesanyját? Ezt akarom mondani. Azért, mert felfedezte ebben az asszonyban az igazi hívő lelket, a figyelő lelket, a figyelmes embert. Ez az arc, ez az időskor barázdáival, nehézségeivel együtt is egy fiatalos, örömteli, vidám arc, mert tud figyelni, tud nyitott lenni, tud adni. És ezek után nézzük még meg gyorsan Rembrandtnak e tárgyú műveit, például, hogy Jákob hogy figyeli Józsefet a József élete sorozatából. Jákob, ahogy elgondolkozza, figyel, hogy itt ez a gyerek valamit mond, itt az Isten újja lehet a dolog mögött, de ugye még a testvérekre is hallgatnia kell, az idősebb testvérekre, egy kicsit azért így visszahúzódik. Csodálatosak ezek a parányi rezdülések Rembrandtnál, ez a kis fenntartás, hogy így felteszi, mint egy ítélő bíró itt a lábát, és ott nyugtatja a kezét, és az a mélyen ülő szem, hogy itt valami nagy dolog történik, csak még nem egészen értem, és nem tudom befogadni. Következő képen nézzük meg viszont a Jákob idős korában milyen figyelemre jut el. Rembrandtnak az egyik legcsodálatosabb olajfestménye, amelyen mindenki a figyelem maximumát adja. Még az egyiptomi feleség is, József felesége, nézzék meg, ez is a figyelemnek egy bizonyos, hát nem a mondjuk a lehető legmagasabb rendű változata, de egy ilyen elérzékenyült figyelem, egy ilyen elmélázó figyelem. József is ugye a fiatal gyereknek az odaadó, ragaszkodó, szinte a két arc összeér figyelme, és az idős Jákob, aki már az élet végén van, és megáldja Efraimot és Manassét, a kisgyerekeknek a figyelme, még a kisgyerekeket is hogy tudja karakterizálni, jellemezni. Rembrandt ezzel a csodálatos barna, sárga, vörös tónusú képen, ami önmagában is a puhaság, a melegség és a tökéletes gyengédség tapintatnak a szinte színekben való kifejeződése. Nézzük meg a következő képeket, amelyek a rossz figyelemre is példát nyújtanak. Megint csak egy nagy képe Rembrandtnak az amszterdami Rijksmuseumban függ, Dávid, ahogy árfázik az előbb említett és őrülté vált Saul előtt. Hát az a rossz figyelem. Nézzük meg közelítve is, tehát kinagyítva is, Saulnak ez a döbbenetes, üres figyelme, a megkeményedett ember figyelme, aki már csak magával tud törődni. Érezzük, hogy ennek nincsen tere, nincsen atmoszférája, ez már csak magába hull, és magával tud törődni. Ez már tulajdonképpen csak egy ilyen külsődleges figyelem. Nézzük meg a másik kinagyításunkat, Dávidnak a belefeledkező figyelme a művészetbe, a hárfajátékba. Mennyire erős a kontrapunkt, és éppen a két figyelem, a két arc, a két portré segítségével. Nézzük a következő Rembrandtot. ez meg a megdöbbent figyelem, az életemet már nem tudom jóvá tenni figyelme, amikor megjelenik Belsacár királyi palotájában a kéz a falon, mene-mene tekel ufárszín, megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál. Rembrandt Belsacár lakomája címolaj festményén. Mehetünk tovább, és a következő képen megint csak egy óriási Rembrandt remekrés, pedig ez is egy egyszerű rajtsak, Eszternek a végsőkig feszült figyelme, hogy el ne roncson valamit. Hogy rádöbbentse a királyt, Ahasvérus, hogy itt ez a gonosz Hámán, ez vezeti az orránál fogva, ez teszi tönkre a birodalom életét. Megint csak egy nagyon egyszerű szenéria és egy egyszerű vonalvezetés, és ott van a megdöbbent figyelem, a most felocsudó figyelem, és ez a hívő figyelem, ahogy Eszter vezeti idáig az eseményeket. És most már a befejezés felé haladva szeretnék bemutatni az egészen rendkívüli figyelmet, ugye a Símeon figyelmét, hogy felfedezi Jézusban a megváltót. Rembrandt háromszor is megfestette. Itt van az első változat, még elég olaszos stílusra van, ugye nagy szoborcsarnok, meg hatalmas nagy arányok, és itt Símeon, ahogy kezébe veszi Jézust, és Mária és a főpap előtt elmondja azt, hogy akit a kezemben tartok, az lesz majd sokak elesésére és feltámadására Izraelben. Nézzük a következő képét Rembrandtnak, itt már előtérbe hozza a jelenetet, néhány arcot látunk, József háttérből, Mária, Anna próféta asszony, és az idős Símeon figyelme, hogy ezeket az egyszerű embereket ilyen megkülönböztetett figyelembe részesíteni. Hatalmas a Rembrandti találat itt a portréfestészetben, nézzék meg ezeket az egyszerű embereket, falusi egyszerű emberek. Itt meg egy művelt, okos, az írásban, olvasásban megedződött ember. Világok választják el őket, nem? Társadalmi rang, műveltség szerint a figyelem köti össze őket. De Rembrandt nem elégedett meg ezzel, hanem amikor a tanítványai bementek a műtermébe, a mester már halott volt, de az utolsó kép befejezve, csak nem befejezve, ott volt az állványon. Harmadszor is megfestette a halála napjaiban Rembrandt ezt a jelenetet. Háttérben Anna próféta asszony, most már Mária meg József sincs itt, már őróluk is lemond, ugye egyre inkább a lényegre koncentrál. Jézus itt van, ugye a fény megvilágítja őket, ugye szinte úgy haránt irányban kettéosztva a képet, de most nagyítsuk ki ezt az embert, az idős Símeont. Hát nézzék, ez az, amire csak egyedül Rembrandt volt képes. Nincs festő, akinek a vonalvezetése, a szín felrakása ennyire egységet hozna ki a különben szinte jellegtelennek látszott részletekből. Ezek a csodálatos fehér, sárga, barna, vörös, egy idős ember, akinek a lelke itt van az arcon, mert ő felfedezi, ő a figyelmével tudja, hogy itt van a Messiás, ő Jézus, ő a Krisztus, akit az Isten ígért, és az élete utolsó napjaiban azt mondja, hogy most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, mert látták a te üdvösségedet. Szóval ez a csodálatosan megvilágított, ez a minden részletében olyan puhán, olyan szeretettel kiemelt, és ez a valódi figyelem, ami meghatározhatatlan. Szóval, ami, hogy említettem, egyszerre nagyon belső, egyszerre külső, egyszerre gyökér, egyszerre virág. Egyszerre láthatatlan, egyszerre nagyon is látható, érezhető, átélhető, befogadható. És akkor nézzük még a legeslegutolsó képet, de hogy ne csak a gyermek Jézusról, hanem a felnőtt Jézusról is lássuk Rembrandtnak az állásfoglalását. Amikor Péter itt megtagadja a mesterét, itt van a szolgálólány, a katonák, a főpap udvarában, amikor Péter azt mondja, hogy soha sem ismertem ezt az embert, nem tudom, hogy miről beszélsz, akkor itt van Jézus, akinek a figyelme Pétert keresi. Ez az a figyelem, ami az Isten figyelme. A nagy Istené, aki önmagát megalázva tekint szét földön, és aki önmagát megalázva eljött a földre, és szintén ez a francia gondolkodó mondta egy nagyon megdöbbentő hasonlattal, hogy Isten, aki koldulja az emberek szeretetét. ember a szeretetre teremtettelek, én szeretlek, úgyis amilyen helyzetben vagy, és én